Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Szilárd testbeli ponthiba kvantumbitek fejlesztése, implementációja és alkalmazása néven indított haladó MTA lendület kutatócsoportot Gali Ádám, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont csoportvezető fizikusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A kvantumtechnológia, a kvantummechanika alapvető jelenségei az informatika, a kommunikáció és a méréstechnika szolgálatában a klasszikus megoldásokhoz képest pontosabb vagy gyorsabb eredményeket érnek el. Ezen rendszerek alapvető építőkövei a kvantumbitek vagy qubitnek nevezett kétállapotú rendszerek. Az MTA lendület kutatócsoportja munkájáról Gali Ádámmal beszélgettem. Önnek már volt egy induló lendület csoportja, ezzel végig is vittek egy kutatást, most pedig van egy haladó. Mivel foglalkozik ez utóbbi?
Ha szabad visszautalnom még az induló részére, ott a tématerületeket illetően három tématerületet is megjelöltem, abból kettő összefüggő volt, az egyik a biológiai jelzőrendszereknek a fejlesztése, de benne voltak a napelem témakutatások is. Ebben a bizonyos haladóban már egy témára fókuszálok, ez pedig a biológiai jelzőrendszerekkel volt összefüggésben, de azt kiterjesztve a kvantumtechnológiára fókuszálok, a kvantumtechnológián belül a különböző alkalmazásokra, azon belül megjelennek ezek a biológiai jelzőrendszerek is, csak kvantumszenzorok formájában, de megjelenik a kvantum kommunikáció, és megjelenik még a kvantum számítás is. Azon belül lehet a kvantum szimulációról beszélni, és a kvantum számítógépekről, vagy a kvantum számításról. És most a kvantum technológiának ezen három, vagy három és fél, ha úgy tetszik, vagy négy ágán, mindegyik ágához szeretnénk hozzájárulni, és ebben végzünk kutatásokat.
Kutatócsoport neve szilárd testbeli ponthiba kvantumbitek fejlesztése. Magyarázzuk el egy picit ezt érthetően, tulajdonképpen ez micsoda?
A kvantumtechnológia az arról szól, hogy a kvantummechanika törvényét használjuk ki arra, hogy valamilyen eszközt hozzunk létre, tehát a kvantummechanika mikroszkopikus részecskéknek a törvényerei épít, amely nagyon eltér az általunk megszokott világ törvényeihez. Ez alatt azt értem, ha például egy kocsiba ülünk, és fékezünk, vagy indulunk, akkor azt tudjuk, hogy ha benne ülünk, vagy egy autóbuszon állunk, és az fékez, akkor tudjuk, hogy kapaszkodnunk, mert elesünk, vagy ha elindul, akkor is kapaszkodnunk kell. Ezek a törvények, ezeket, amit leírunk, a mechanika törvényeit, mi tanulunk az általános iskolában is, meg a középiskolában. Ezek ilyen kézzelfogható törvények, amiket a saját bőrünkön érzünk. A mikroszkópikus világnak a törvényszerűségeit már nem érezzük így a saját bőrünkön, és az az érdekes, hogy annak a mechanikája, vagy annak a törvényszerűségei eltérnek attól, amit mi megszoktunk. Olyan furcsa dolgok tudnak létrejönni, ami a megszokott világban nem létezik, vagy nem érzékeljük, és ezeket a törvényszerűséget az a kvantummechanika írja le, ami a 20. század elején fedezték fel, amiben leírjuk például azt, hogy az elektronok hogyan mozognak az atomok körül. És ezeket a törvényeket, amikor felfedezték, ez egy nagyon hatalmas nagy forradalmat indított el, mert megértettük azt, hogy az atomok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan lesznek abból molekulák, és megértettük azt is, hogy ezek az atomok hogyan kapcsolódnak összerendezetten, ezekből lesznek a kristályok, ezekből lesznek például a félvezető anyagok, mint a szilícium, és megértettük azt, hogy akkor hogyan lehet ezekből esetleg félvezető elektronikai eszközöket létrehozni, amiből lett ugye a számítógép alakú a chip, tehát a számítógépes chipet tudtunk alkotni, tranzisztorokat, abból chipet, abból számítógépeket, és abból az egész átformálta az egész társadalmat a 20. század második felére, gyakorlatilag egy olyan informatikai, olyan technológiai robbanást okozott, ami teljesen átformálta a világunkat, és ez a máig hat, ez a technológia bekerült az okostelefonunkba, és az megváltoztatta a szociális életünket, és úgy értem, hogy a egymáshoz való emberi viszonyokat is alapvetően befolyásolták ezek az eszközök. Azt mondhatom, hogy ez a 20. századnak volt egy ilyen hatalmas technológiai robbanás, ami gyakorlatilag ezen a kvantummechanikán alapuló, törvényszerűségen alapuló eszközök kifejlesztésén alapult. Csak ebben az esetben, amit az előbb beszéltem, ezen kvantummechanikai törvényeket, ahogy leírjuk, hogy például az elektronok hogyan mozognak az atomok körül, ez még annak felelt meg, hogy ezen kvantummechanikai törvényeket arra használjuk, hogy megértsük, hogy hogyan épül fel az anyag, és annak milyen tulajdonságai vannak, hogyan tudjuk azt értelmezni. Ugyanakkor az viszonylag újdonság volt a 80-as évek elején gondoltak erre, hogy esetleg a kvantummechanikai törvényszerűségét nem csak arra tudjuk használni, hogy megfigyeljük, vagy megértsük a körülöttünk levő anyag hogyan viselkedik, hanem direktbe használjuk ezeket a különleges tulajdonságokat, különleges viselkedést arra, hogy ezt mi kontrolláltan, szabályozottan állítsuk elő, és esetleg például ebből újfajta számítás technikát, a kvantum számítás technikát tudjuk létrehozni, és olyan új algoritmusokat, olyan új számításokat tudjunk végezni, amelyet hagyományos biteken alapuló számítógéppel nem tudunk. tudunk elvégezni. Ez adja annak a jelentőséget, hogy például, hogy miért annyira fontos a kvantumszámítógép, mert a kvantumszámítógépen olyan műveleteket, olyan algoritmusokat tudunk végrehajtani, amelyet hagyományos számítógépen nem, és esetleg ezzel olyan dolgokat tudunk kiszámítani, amit egyébként nem is tudnánk kiszámítani hagyományos számítógéppel. Tehát ez a kvantuminformatikának nevezett először matematikai lépések, amelyek a 80-as évek legelején történtek, indították el ezt a folyamatot, hogy már ne csak leíró formában próbáljuk megérteni ezeket a kvantummechanikai állapotokat, hanem próbáljuk aktívan magunk beállítani, és próbáljuk ezeket az aktívan beállított kvantum biteknek nevezett állapotokat szabályozni. Tehát kvantum biteket hozzunk létre, ne biteket, kvantum biteket. Na most ezen kvantummechanikai állapotok, amikről beszélek, ez látszik, hogy ez a mikroszkopikus világhoz kötődik. A legkézenfekvőbb fizikai megvalósítása ennek az az lehet, ha veszünk egy szilárd testet, és annak egy darab elektronját próbáljuk használni, szilárd testben levő egy darab elektront, és azon belül is az elektronnak egy kis mágnesnek tekintető úgynevezett spinjét, mert az elektronnak egy olyan saját tulajdonsága, hogy egy elektronnak van ilyen saját kis mágnese, amit spinnek nevezünk. Ugye a töltését azt is ismerjük, hogy az elektronnak van töltése, azt sok ember ismeri. A középiskolában tanulunk az úgynevezett spinről is, csak sokan elfedkeznek róla, de az elektronnak nem csak töltése van, hanem van egy ilyen saját kis mágnes, amit spinnek nevezünk, és ez a spin kvantummechanikai módon viselkedik, mert ez egy kvantummechanikai objektum, és ezt a spint tudjuk arra használni, hogy ezt a kvantumbitet megvalósítsuk. Na most, ugye ez egy atomhoz tartozik, de gyakran célszerű, ha praktikus oldalról nézzük, úgy megtalálni ezt az egyetlen elektronnak a spinjét, hogy valamilyen módon ez egy ilyen kézzelfogható anyagban van, például egy szilárd testben. Tehát van egy szilárd test, amiben ezt az egyetlen elektron spint szeretnénk mondjuk megszabályozottan használni, és ezt úgy lehet megvalósítani, az egyik lehetséges megvalósítási formája, hogy veszünk egy szilárd testet, ahogy az előbb mondtam, amelyben nincs ilyen szabadon rendelkezésre álló spin, elektronspin, hanem mi szabályozottan ezeket bevisszük, beültetjük úgy, hogy megváltoztatjuk az anyagnak a szerkezetét, de csak nagyon picit. Tehát egyetlen egy helyen, ezt nevezzük ponthibának, egyetlen egy helyen mondjuk egy atomot kiveszünk a rács helyéről. A szilárdtestben ugye rendezetten vannak az atomok, abból egy atomot eltávolítok valamilyen módszerrel, és emiatt ott olyan állapotok jönnek létre, ahol kvázi oda, arra az egy helyre lokalizáltan, oda szorulva van ez az egyetlen elektron, és annak a spinje, amit én manipulálni tudok. Ez így kapcsolódik össze. Ezeknek a szilárdtestben levő ponthibákban tudunk olyan állapotokat létrehozni, olyan elektronspineket létrehozni, amit utána már szabályozottan tudunk állítani, kiolvasni, és ezáltal tudjuk ezt az úgynevezett kvantumbit működtetést végezni.
Az MTA lendületprogram 5 éves, ha most egy picit előre nézünk, 2028-ban mivel lenne elégedett?
Az a szakértői tevékenység, vagy mondhatom, hogy a kutatási tevékenység, amit végeztem, az eddig elsősorban a szimulációkon alapult. A kvantuminformatika nemzeti laboratóriumnak is köszönhetően ki tudtunk építeni néhány évvel ezelőtt egy laboratóriumot, ahol már nem csak a szimulációkat végzünk, hanem a szimulációból származó eredményeket esetleg már kísérletileg is meg tudjuk valósítani, és abból kiindulva új eszközöket tudunk esetleg a kvantum technológián alapuló eszközöket tudunk már fejleszteni és létrehozni. És én azzal lennék elégedett. Egyrészt, hogyha a kutatói oldalról nézve azt mondanák, hogy én magam személyemben, vagy a kutatócsoportomban a kvantumos technológián alapuló ilyen kutatói közösségben a presztízs az tovább emelkedne, tehát az elismertség az ilyen szempontból, hogy jó munkát végzünk a kutatói oldalon. Nem csak a szimulációk által, hanem most már olyan kísérleti eredmények lennének, amik ebbe a kategóriába emelni a kutatócsoportot, és az lenne a haba tortán, ha még esetleg ebből kifejlődhetne valami konkrétabb olyan fejlesztés, vagy olyan eszköznek a kifejlesztése, ami újdonságnak tekintető a világon, és abból elindulhatna egy gazdasági fejlesztés is, amit nem én végeznék, de azon alapulna azokon az eredmények alapulna, amit a kutatócsoport létrehozott.
Most, amikor beszélgetünk, egy angol nyelvű megbeszélésről jött ki a kedvünkért. Mekkora a nemzetközi összefogás ezen a területen, ahol ön is dolgozik?
A kutatásnak a minden területén, legalábbis ha valóban az egy megfelelő szinten működik, az a világban együtt dolgoznak a tudósok, és próbálják előrevinni a tudományt, és azon keresztül a társadalmat, mind kulturálisan, mind technológiai értelemben. Itt a kvantum technológia egyik ágáról beszélünk. A szerencsére az Európai Unióban is nagyon kiemelt helyen szerepel. A szerencse alatt azt értem, hogy az Európai Unióban lehet azt mondani, hogy mi együtt versenyzünk az Egyesült Államokkal, a Kínával és más fontos nagyobb országgal. talán a kvantumtechnológia az egy olyan ág, ahol Európa azt mondhatjuk, hogy legalábbis bizonyos ágaiban, kvantumtechnológia bizonyos ágaiban még versenyben áll, még az Egyesült Államokkal is. Például van egy kvantumtechnológiai zászlóshajó program, ami fut az Európai Unióban, és az én kutatócsoportom egy részeben nagyon erősen részt vesz, úgy, hogy konzorciumi, közös kutatásfejlesztési programokban dolgozik együtt más kutatókkal, akár az Európai Unión belül, akár ahhoz kapcsolódóan Izrael vagy svájci kutatókkal, cégekkel is együtt. De egyébként nekem személyesen nagyon sok kapcsolatom van és közös projektem van amerikai, tehát USA-beli kutatókkal is, izraeli kutatókkal is, sőt ausztrál, japán és kínai kutatókkal is. Tehát azt mondom, egy picit dicsekedem ezzel, tehát eléggé ilyen értelemben keresik velem az együttműködést a világ minden tájáról. Azon a szakterületen, amihez én értek, a kvantumtechnológián belül ez a bizonyos pontiba alapuló kvantumbitekhez értek leginkább, és ebben az együttműködést szokták velem keresni, és én is keresem másokkal az együttműködést. Az unión belül a kvantumtechnológia ez egy érdekes dolog olyan szempontból, hogy ez egy viszonylag nagyon erős és alulról formálódó, vagy alulról kezdem, hogy az alulról alatt azt értem, hogy kutatói összefogásból induló ilyen lobby szervezetet hoztunk létre, az a Quantum Community Networknek hívják, QCN-nek, amely azzal foglalkozik, hogy a kvantumtechnológiai zászlóshajó programban olyan kiírások legyenek, amelyek elősegítik azt, hogy az Európai Unióban létrejöjjön a kohézió, például az úgynevezett felzárkozó, vagy widening, angolul widening countries-nak hívják, tehát a fogalmazunk úgy, hogy a felzárkozó országok, ez a kb. 15 ország az Európai Unión belül, minél erősebben tudjon részt venni ezekben a konzorciális kutatásfejlesztési és innovációs projektekben, és megpróbáljuk a kiírásokban azokat a szempontokat is figyelembe venni, hogy próbáljuk ezt megvalósítatni, tehát rávenni az Európai Uniós Bizottságot, hogy olyan kiírások legyenek, ahol ezeknek az országoknak a sajátos szempontjai egy picit megjelennek, hogy beesznek olyan kutatócsoportokat is a konzorciumba, azokba a konzorciumokba, amelyek ezekből az országokban dolgoznak. Ez nem olyan mindig könnyű megvalósítani, de itt van egy közös ilyen cél, ami úgy látszik, hogy szerencsére a kutatói szinten ez a kvázi szolidaritás megvan. De természetesen tudjuk azt, hogy mi versenyzünk az USA-beli és kínai társainkkal is. Emiatt természetesen ez úgy kell érteni, hogy mindig azon belül is mindig a legkiválóbb kutatókat próbáljuk ezekbe a programokba promotálni vagy beemelni. Tehát egyszerre tudjuk a lépést tartani a többi régióval a kutatásfejlesztési szinten, de arra is próbálunk ügyelni, hogy az egész uniónak a kohézióját erősíteni próbáljuk és nem gyengíteni ezekkel a programokkal. Most az van soron, hogy tudjuk létrehozni azokat a kvantum kutatási infrastruktúrákat az unión belül, ahol az unió egyes térségei országai együtt tudnak működni, és egymásra ráerősítve erősíteni tudják nem csak a kutatási részét ennek a kvantumtechnológiának, hanem az arra ráépülő fejlesztésekből származó cégeket, kiinduló cégeket, vagy nagyobb cégeket be tudjuk ebbe invitálni, vagy hozni, és egyre inkább már rá tudunk kerülni a fejlesztésbe, és már az ipari felhasználásba is. Ezt nem a kutatók végzik, hanem úgy mondjuk, hogy a kutatók megpróbálják ezt úgy létrehozni, egy olyan környezetet hozzunk létre, ahol a cégek, akik már vizsgálják azt, hogy milyen dolgokat lehet átrakni a laboratóriumi környezetből egy valós környezetbe, amit mi mindennapi használatban is már használni lehet, ezt a cégek már elkezdték elég erősen vizsgálni, és ezt mi megpróbáljuk ezt a kapcsolatot megteremteni. Most itt nem magamról beszélek kizárólag, hanem ezzel a közösség, amit az előbb mondtam, ezt a kapcsolatot elmélyíteni és létrehozni a közös pontokat, ahol már a fejlesztéseket a cégeknek a saját fejlesztő csapatai is be tudják építeni magukhoz, vagy el tudják végezni, és elindulhatunk egy olyan közös kutatásfejlesztés és gazdasági ilyen társulás irányába, ahol a közvetlenül tud már hasznosulni azok az eredmények, amelyek a kutatásokból származtak.
Sigma, a holnap világa.
Az intenzív mezőgazdasági művelés is felelős azért, hogy az Alföldön kevesebb eső esik, ha ugyanis lenne a talaj szintjén párás légréteg, több csapadék hullana a területre, derül ki az ELTE kutatóinak a 2022-es aszályos nyarat vizsgáló tanulmányából. Tímár Gáborral, a geofizikai és űrtudományi tanszék vezetőjével beszélgettem.
Ez arról szólt, hogy a 2022-es alföldi nagyon brutális aszálynak mi volt a fő meteorológiai oka, illetve, hogy ezzel mit lehet kezdeni a jövőben, hogyha hasonlóan száraz évek érnek minket, akkor, hogyha jól alkalmazkodunk hozzá, akkor miben lehet enyhébb a következmény. Úgy nézett ez ki, 22 nyaráról beszélek, hogy két hőhullám is volt, de gyakorlatilag június közepétől augusztus eleje közepéig az ország keleti részén szinte egy csepp eső sem esett. Tehát ilyen néhány milliméter, vagy még annyi sem. Az ember a hőhullámok során nézi mindig, hogy na, mikor jön végre a hideg front, mikor jön egy kis fölfrissülés. Esetleg kapunk egy kis esőt, vagy dörögni fog az ég. És valóban jöttek a hidegfrontok nyugatról, őrgött az ég a Dunántúlon, és akkor valahol Budapestnél ezek megálltak. És az Alföldön már szárazon mentek át. Átmentek a felhők, volt egy kis szél, pár fokkal hidegebb lett, de nem esett egy csepp sem. És azt kérdezi, hogy mi köze ennek a talajhoz? Hát ennek az a köze a talajhoz, ami tanulmányunk szerint, hogy ahhoz, hogy zivatar legyen, tehát hogy essen az eső, tehát hogy abból a nedvességből, ami a közepes magasságokban tényleg ott a felhőkben megvan, abból a talajra is jusson, ahhoz azért vannak meteorológiai feltételek. Emelkedjen a levegő, emelkedjen légkör, ez megvan, mert meleg van, mert átmegy a front. Egy kicsit tekerjük meg ezt az emelkedő levegőt. Ez is megvan, mert amikor jön a front, egy kicsit máshogy fúj a magasban a szél. De még valami nagyon kell ehhez, talaj közeli pára. Hogy füllett idő legyen, emlékszem, nekem még ezt apám úgy tanította, hogy annyira füllett az idő, biztos, hogy zivatar lesz. Hát ebben van is valami, ha nincs meg a talaj közeli pára, hiába van meg minden más feltétel, ebből nem lesz zivatar. És ha nem lesz zivatar, akkor átmegy fölöttünk szárazon a front.
Ezt a felszín közeli párát hogyan kell elképzelnünk? Ugye nyilván folyadék kellene hozzá, de az nincs, mert szárazság van.
Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg valami párolog, és hát mi tud párologni a felszín közelében? Hát bizony a talaj. Vagy persze a szabad vízfelszínek is tudnak, de abból az Alföldön nincs túl sok, és hogyha messze megyek a Tiszatótól, akkor gyakorlatilag szinte egyáltalán nincs, hát ezek a halastavak ezt túl picik. Úgyhogy amire itt az ember számíthat, vagy amire a légkör alsó rétegei számíthatnak, az bizony a talaj, illetve a talajon levő növényzet, ezek párologtatnak. Hát ha van mit. És a mi problémánk az éppen az, itt az Alföldön, illetve a Kárpát-medence közepén, hogy amióta a vízszabályozások után ezeket a területeket mezőgazdaságként használtuk, bevetettük, aratunk rajtuk, és most már az utóbbi időben nehéz gépekkel tesszük, akkor ezzel a nehéz gépekkel, ilyen mélyszántással kialakítottunk egy másodlagos vízzáró réteget a talajban nagyon-nagyon sok helyen. Ez nem engedi egy olyan 3-4 deciméternél mélyebbre a beszivárogni akaró vizeket, nem nyáron, hanem elsősorban télen, meg holvadáskor, meg koratavasszal, amikor van is víz. Nem tudnak lemenni a talajból, tehát a felső 2-3 deciméter, ez alig tud valamennyi vizet tárolni, ez onnan látszik, hogy ott tárolja a belvíz formájában, amikor igazán sok van belőle. Így aztán, amikor jön a nyári hőség, akkor egy pillanat alatt elpárolog a talaj víztartalma, ott marad a csontszáraz talaj, kiszárad a búza, a vetés, a fák is sárgulnak a nyár közepén, és nincs pára, és nem lesz zivatar.
Mi lehet a megoldás? Hogyan lehetne ezen változtatni?
Hát nem mi találjuk itt föl most a spanyol viaszt ehhez, tehát már sokan leírták, hogy a természethez közelebbi állapotot kell létrehozni, na persze nem mindenhol, mert ez nem megy. A vízszabályozások után az Alföldet mi gyakorlatilag belaktuk. Ugyanakkor az, hogy a meglevő szántóföldi művelés mellett megnézni azokat a területeket falu szinten, hogy hol van az, ahol mélyebben fekszenek ezek a frissen, hát pár évtizede vagy egy-két évszázada beszántott területek, mélyebben fekszenek, nem terem olyan jól, az aranykorona értéke alacsonyabb, egyébként is a belvíz meggyűlne rajta, nem jó a talaja, akkor ezeket inkább nem kéne beszántani, hanem egyfajta párologtató területként visszaadni a természetnek. Nem gondolok én olyan nagyon-nagyon durva dologra, tehát rét, legelő, esetleg olyan láp, ahol a lápi növényzet is meg tud telepedni, és akkor télen, tavasz elején a vizeket akár a folyókból ideengedni, és nyáron rábízni erre a növényzetre, hogy párologtasson az alacsony légkörben légpárát. Hadd legyen zivatarunk, hadd legyen egy kis eső ott is, ahol egyébként a mezőgazdaság az továbbra is működik.
Nagyon laikus kérdés, de ugye említette a talajművelést, ez nagyjából egy 10-20-30 cm felső réteget érint, és hogy alatta sok helyen kialakult egyfajta másodlagos vízzáró réteg. Ezt a réteget nem lehet valahogy feltörni, tehát ha mélyebben megpróbálnánk a talajt mozgatni, vagy azzal csak ártanánk?
Igazából, hogyha abba hagyjuk a nagygépes mezőgazdálkodást, sőt, hogyha az egész mezőgazdálkodást abba hagyjuk, akkor olyan 10-15 év alatt ez magától is megszűnik, sőt, vannak erre olyan lehetőségek, olyan növényeket lehet vetni, hogy még gyorsabban. Tehát a természet ezt rendbe teszi magának, ha hagyunk rá időt. Igazából nem annyira belenyúlni kell ebbe, mint hagyni.
Szigma, a holnap világa.
Genetikai sajátosságok alapján előre jelezhető, hogy kinél várható a koronavírus fertőzés súlyos lefolyása, derül ki a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem most lezárult kutatásából. Az eredményeket szabadalmaztatják, mondta Kovács L. Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára. A riporter Varga Mónika.
Olyan genetikai összefüggéseket kerestünk a szegedi kutatókkal együtt, amelyek esetlegesen arra mutatnak, hogy valakinek nagyobb az esélye a COVID súlyos lefolyására. Na most ahhoz, hogy itt több együttes pályázat mutatott, vagy dolgozott együtt, a mi pályázatunk, amit most mi lezártunk, az ehhez a vizsgálathoz egy olyan felkészítő anyagot készített a kutatóknak, amelyet normál esetben gyógyszergyárak végeznek el, ezek az előzetes engedélyek, elektronikus nyomonkövetés, ellenőrzés, stb. Ezt bocsátottuk mi profi szakemberek segítségével a kutatók rendelkezésére. És körülbelül 40 olyan géneltérést azonosítottak a szegedi és a bécsi kollégák közösen, amelynek az együttes előfordulása a sok-sok száz meg ezer gén közül arra mutat, hogy vigyázat, ez lehet, hogy súlyosabban fog zajlani. Elhatároztuk, hogy ezeket az eredményeket szabadalmaztatjuk, és a szabadalom után fogjuk csak leközölni. Tehát az a közös célunk, hogy ebből az innováció irányába tudjunk elmozdulni.
Ennek a vizsgálatnak az eredményeit mire használják majd? Gyógyszergyártásra, a kezelés során lehet ez hasznos, vagy a megelőzésnél?
Igen, megelőzésnél, hogyha valakinek ilyen génkonstellációja van, nyilvánvalóan attól senki nem tudja megóvni, hogy esetleg találkozik a vírussal és meg fogja betegíteni. De egészen másként lehet fölkészülni. Azt lehet mondani az illetőnek, hogy önnek az átlag fölött is mindent meg kell tenni a vakcinációért, a fokozott védelemért, vigyázzon a gyerekeire, mert esély van, hogy tovább örökíti, stb. Ezek a vizsgálatokat azért érzem jelentősnek, mert népegészségügyi szempontból ez egy figyelemfelkeltő vizsgálat, és azt szeretnénk, ha sikeresen tudjuk szabadalmaztatni ezeket a génpaneleket, akkor ezt be lehessen vinni a mindennapi vizsgálatba, és azt mondani, hogy veszélycsoportba tartozik, nem tartozik veszélycsoportba.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.